Dr. Vince Orsolya, adjunktus a vendégem, a Szociál és Szervezetpszichológiai Tanszék tanszékvezetője, narratív pszichológiai kutatócsoport vezetője, Pécsett. Kettő dolgot leírtam azzal kapcsolatban, amit eddig mondtál, az akárki is lehetek. Van ezzel egy önérzésem is, ugye én pont azon területen dolgozom a emberekkel, ahol kompetenciát fejleszteni, jobbnak lenni. A jobbik énem van, ez nem én voltam. Na már itt vagyunk, ez a gondolat, én, nekem az a véleményem, de az is te voltál, csak az nem az autentikus éned, aki az erkölcseidbe, az elképzeléseidbe beleillik. Az nem így üvölt, ahogy te épp a lányoddal vagy a gyerekeddel, nem ilyenek szeretni látni magad. De vissza erre, akárki is lehetek, ebben ám felelősség is van. Júj, ha akárki is lehetek, és nem lettem, akkor az, annak én is lehetek az oka, és ez két élő fegyver ilyen szempontból, mert milyen jó, hogyha nem lehetek akárki osra. Ezt osztotta a gép, ez van, hát ez az én életem, nyelek, megyek előre. Egyrészt oké, a bennem lévő lehetőségeket nem aknáztam ki, de megvan a magyarázatom rá, azért nem, mert ilyen az élet. Azért ezt is jelenti egy picit ez, nem?
Igen, tehát hogy most éppen a két legszélsőségesebb példát hoztuk fel, tehát az egyik oldalon az akárki lehetek, igen, és bármit, amit elképzelek, az megvalósítható, a másik pedig az az oldal, ami meg rendkívül determinisztikus, azt mondjuk, hogy az életünk valamilyen volt eddig, és ezen nem tudunk változtatni, ilyen családba születtem, ilyen szüleim vannak.
Ez kiszámítható, hát milyen jó, nem? Ha rossz is, de kiszámítható, szar is, bocsi, de a miénk, tehát ismerem, tehát ennyi. Nem?
Igen, egyik sem elvetendő abból a szempontból értelemszerűen, hogy van olyan személyiség, de ez már inkább egy ilyen személyiség-pszichológiai kérdés, van olyan személyiség és van olyan ember, aki számára ez a fajta kőbevésettség, stabilitás, determinisztikusság, ez éppen azt a kiszámíthatóságot és bejósolhatóságot biztosítja, amiben ő így érzi magát a legjobban. Uh-huh. Bizonyára egy ilyen fajta gondolkodás kevesebb változási potenciált tartalmaz magába,
vagy
rejt magába. Így van, tehát, hogy sokkal nehezebben lehet az ilyen személyeket kimozdítani abból az állapotból, vagy álláspontból, vagy abból, hogy hogyan látják saját magukat, mint a másik oldal, akik viszont lehet, hogy túlzó mértékben gondolják azt, hogy sokkal nagyobb kontrollra rendelkeznek az életük fölött, mint amivel egyébként rendelkezünk. Tehát valahol a kettő között én azt gondolom, valahol ott van az arany középút, tehát hogy se ne lássuk az életünket megváltoztathatatlannak, mert valamennyi agencia, vagy cselekvőképesség, vagy hatóképesség az, ami gyakorlatilag viszi előre az embert. Ha úgy gondoljuk, hogy az életünket nem tudunk változtatni, ugye ez egy érdekes megközelítés a narratívumok, vagy az élettörténetek tekintetében, hogy az, ahogy a múltunkról gondolkodunk, az azért valamiféleképpen kijelöli a jövő irányát is. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy nem tudunk változtatni azon, ami van, akkor valószínűleg ez azért elég erősen meghatározza azt, hogy merre felé tudunk csak menni. Kérdés az, hogy valóban csak ez az egy irányban, vagy csak a mi fejünkben határoztuk el, vagy döntöttük el, vagy akár fixáltuk le ezeket az irányokat.
A befolyásolás, ugye abban indultunk ki, mi befolyásolja, azért ebbe erősen nehéz elképzelnem azt, hogy amit gyerekkorban a szülőknél, családnál látok, és nem feltétlenül hallok, tehát nem a szavak mélységébe, hanem a mit tehetünk meg, mit nem tehetünk meg, mit tesz meg apám, anyám, mi az, amit nem tesz meg, azért ez is befolyásolja azt, nem, hogy én magamról mit mondok el, mit gondolok, egyrészt az egyik kérdés, a másik pedig a genetika, az mindig be kell hoznunk, tehát egyfajta nyilván is itt ez az öröklés vagy nem öröklés kérdése, azért ez is kihagyhatatlan ebbe a témában, nem? Tehát hiszen nem ugyanúgy látunk rá a világra feltétlenül mindannyian.
Az az érdekes, hogy a narratív pszichológiai megközelítésben a hangsúly inkább a jelentés tulajdonításon van és az értelmezésem. Tehát, hogy ha most le akarnám fordítani azt, amit az előbb mondtál, akkor igazából azt mondhatnám, hogy, de ezt túlzással mondom, hogy természetesen nem kérdőjelezem meg a szülőknek a szerepét, de hogy a narratív pszichológiai szempontból A kérdés leginkább az, hogy a gyermek hogyan értelmezi ezeket a cselekvéseket. Tehát, hogy milyen
De mi
jelent...
alapján értelmezi ez a gyerek? Én a kérdésem akkor tőle.
Ja, értem. Hát,
mert nem, ez nagyon jó, amit mondasz, mert ugye ez azt jelenti, tehát ugye ugyanra a helyzetre az egyik azt mondhatja, már bocsánat, hallgatóknak lefordítván ezt nagyon egyszerűre, hogyha esetleg valaki nincs ennek a mélyén, meghalt valaki a családban, az egyik gyerek, két gyerek van, ezt úgy látja, hogy egészen egyfélkép fekete, a másik fehérkép, ugyanazt az egy történést, amiről beszélsz. A kérdésem, akkor tovább megyek, mire? Miért van, hogy ő feketeként, ő meg fehérként látja, akkor viszont ez az értelmezésbeli különbség?
Hát ez megint csak egy olyan kérdés, amire nem tudunk egyértelmű választ adni.
Helyi vagyunk a kutatásoknak ilyen szempontból.
Ez egy, igen, tehát hogy ez egy nagyon sokrétű kérdés, hogy miért van az, hogy ugyanaz akár egy iker
testvérség. Akár egypetélyű ikreknél is.
Akár egypetélyű ikreknél is valaki, az egyik fél, vagy az egyik iker testvér teljesen máshogy látja a világot, mint a másik.
Nagyon
tehát erre önmagában a narratív pszichológia nem tud választ adni, és én sem tudok egyértelmű választ adni.
Na akkor én merek viszont, jó, mert nekem engem nem köt semmi, aztán kicsit spekuláljunk ezzel kapcsolatban. Nekem van egy ideám ezekkel kapcsolatban a része, és én a genetikát ide behozom biológusként valahol, de nem olyanként, ami, hogy mondjam, a való világtól, amiben élünk, teljesen független, mert ezek együtt működnek, a környezeti hatás meg a genetika, ezek nem két különböző dolog. Ez egy, ami a kikapcsol, bekapcsol gén, kinél, mi merre van. Én nekem a sokszínűség, a diverzitás az emberek között, én azt gondolom, hogy ez a kulcs azért abban, hogy még itt vagyunk, hogy élünk. Na most ehhez kellnek olyan emberek, akik nagyon rögzült szemléletmódúak, akik teszik, veszik, ez a konzervatív hozzáállásnak szokták ezt mondani, egy picit akár amerikai politikában, amikor nézik a személyiségpszichológiát, és kellnek olyanok, ezek, akik nyitottak, és mindent megvalósítok, és Amerika is, tehát ezek az emberek is. Ha bármelyik ezekből túlsúlyba esik, akkor pont a diverzitásunk süllyed el. És mondjuk, ha beszélünk erre a gyerekeknél, ugyanra százféleképp tudunk ránézni, az a populáció szempontjából, és most kiugorva, tehát a csoport, nem az egyén szintjén, igazából az a jó, ha sokféleképp látunk rá dolgokat. Mit gondolsz te erről? Tehát nem ugyanúgy gondolkodunk mindenről, az azért jó, mert így lesznek, akik életben maradnak, lesznek, akik továbbviszik, és lesznek, akik kevésbé, mert hát ők éppen nem.
Így van, ezzel teljesen egyetértek, de ahogy te is mondtad, már önmagában a legelső példád nem, mert önmagában egyetlen egy történet ténye, vagy élmény ténye, és annak megosztása különböző személyekkel már gyakorlatilag ugyanannak az eseménynek a különböző aspektusait emeli ki, a különböző nézőpontokat emeli ki. Tehát igen, ez valóban ez egy szükséges adaléka annak, hogy sokféleképpen lássuk, vagy másféleképpen látjuk a világot. Értelemszerűen szociálpszichológus vagyok, tehát alapvetően csoportokkal, társas viszonyokkal foglalkozom. Kétségtelen, hogy az a környezet, amiben mozgunk, az, hogy kikkel érintkezünk, mennyire vagyunk nyitottak, akár a saját történeteinket mennyire vagyunk hajlandóak megosztani, és akkor visszatérek arra, amit az rögtön az elején, az interjú elején említettél példát. McAdams azt mondja, hogy a történetmesélésnek az egyik lényeges tulajdonsága, hogy csak társas közegben valósulhat meg. Tehát önmagunknak nem szoktunk otthon, nem tudom, elnézést kérek, a WC-n ülve történeteket mesélni. Noha, alapvetően a történeti gondolkodás, tehát hogyha nem beszélünk, verbalizálunk, a történeti gondolkodás az alapvető, tehát történetekben gondolkodunk,
abszolút,
mondja Jerome Bruner, de hogy ezeket a történeteket alapvetően elmondjuk másoknak, tehát egy társas közegben zajlik a történetmondás, nem mindegy az sem, hogy természetesen kinek mondjuk ezeket a történeteket, ugyanis a személyeknek, a velünk szemben ülő partnernek funkciója van. Az a fantasztikus funkciója, amit nem szoktunk észrevenni, hogy amikor mesélünk egy történetet, akkor általában a partnerünk az, aki szabályozza a történetmondást, és segít nekünk megtalálni az adott élménynek a lényegét. Tehát az, amikor a végén fölállunk, és magunkban talán tudatosan, nem tudatosan elrendezzük, hogy mi is volt ez a történet, mi is volt a lényege ennek, azt a legtöbb esetben nem egyedül konkludáljuk, következtetjük, hanem azáltal, hogy a társainkkal megosztjuk. És ebben lényeges szerepe van az, hogy hányféle emberrel, hányféle nézőpontot tudunk behozni a történetük vagy az élményünk értelmezésében. Ez aztán természetesen elvezet oda, hogy a világlátásunk is mennyire lesz szűkre szabott,
igen,
vagy a lehetőségek tárházaként tekintünk rá.
Igen, mert ugye ez pont valamivel figyelj, és ez már nagyon 21. századi, ami remek dolgokkal is nekünk, hogy itt vagyunk, és látjuk egymást, még nem egymás mellett üldögélünk, hogy bizony az is jó, hogyha megerősítést kapunk a csoportunktól, hogy igen, igazad van, én is így látom, tehát saját kis buborékunkból vagyunk, de ha valaki egészen másképp lát, egyébként pont ma reggeli élményem volt, hogy egy olyan témát és olyan területről hozott be nekem egy kollega, ami, hát hogy mondjam, nem az enyém feltétlenül, de elkezdtem azon gondolkodni, oké, menjünk ezen tovább, de annyira másképp látja dolgokat, hogy azáltal, hogy másképp látja dolgokat, az segíthet nekem is. Tehát az interakciók is, ez az, hogy látjuk a másikat, láttam, hogy bologatsz, ez nekem nagyon fontos, hogy megy egyébként. Ugye ezáltal, hogy beszélgetünk, egyrészt rá vagyok kényszerítve arra, hogy verbalizáljam és megfogalmazzam a dolgokat, ami addig még leginkább érzéseként vannak bennem. És ha már megfogalmaztam, már kb. Kész a történet. És egyébként valahol a naplózás is egy ilyen dolog, nem? Ahol nincs egy másik, amikor esténként vagy két naponta, nem tudom mennyire létezik még ez a dolog, ugye terápiában is szokták használni azt, hogy írd le, mi történt veled, írd le az érzéseidet, mert rákényszerülsz, hogy megfogalmazd ezeket a dolgokat, és így történetbe helyezd, így valami értelmezés legyen bele, akár kiút is, esetleg mély pontokból. Ilyen szempontból.
És hogy ennek egyébként, ez nagyon jó, hogy behoztad, mert hogy ennek egyrészt most már nagyon masszív tudományos eredményei vannak ennek a technikának, ez a feltárulkozó írásmód, vagy amit hétköznapi néven, ahogy te is mondtad, a naplóírás, a tinédzserek legalábbis, én még írtam naplót.
Én is. Adrian Moore volt, aki engem elkészített annak és volt a szókimondással, mert ez nagyon fontos, hogy őszinte tudja lenni.
Így van. De vegyük észre, hogy a naplóírás is olyan, hogy tudod, hogy nem másnak írod, és mégis az az érzésed, vagy úgy fogalmazol, mintha másnak mondanád, a képzeletbeli valakinek. Ezzel kapcsolatban egyébként több kutatás is azt mutatja, hogy a naplóírás, amit betegekkel folytattak, vagy akár hétköznapi nehézségekkel szembe kerülő fiatalokat arra kértek, hogy írják le ezeket a nehézségeiket, és odáig ment ez a kutatás, hogy akár vérkép szintjén is képesek voltak kimutatni jelentős immunfunkció növekedést. Tehát azok, akik kiírták magukból ezeket a problémákat, ahogy köznapi értelemben, az önmagában segített a pszichés és a fizikai állapotukban. Amerikában végezték ezt a kutatást több körben, és azt is megállapították, hogy azok a személyek, akik naplót írtak, azok kevesebbszer látogatták meg például a házi orvosukat.
Milyen érdekes. Ez nem lehet, hogy valami olyan, bocsánat, mondja.
És érdekes módon, amikor ezt a kutatást először végezték, akkor nem tudták, tehát nem volt feltételezés, hogy pontosan mit keressenek a szövegekben, vagy egyáltalán a szövegírásnak van-e hatás, és utólag kezdték el elemezni ezeket a szövegeket, és azt vették észre, hogy vannak a szövegnek bizonyos, ezeknek a történeteknek vannak bizonyos tulajdonságai, amelyek összefüggést mutatnak az állapot javulással. Ilyen volt például az, most vegyétek több kutatást is, ilyen volt például az, hogy azok a betegek, legyenek akár alkoholbetegek, vagy egyébként egészséges, de valamilyen nehézséggel küzdő személyek, akik a történetük elején, amikor elkezdenek írni, negatív élményeket, negatív érzéseket mutatnak, majd ez a negatív érzése történeti írás napjai során csökken, felváltja ezt némiképp valamilyen pozitív értékelő mozzanat, és a legvégén, ami a leglényegesebb, hogy amikor vége volt a magának a folyamatnak, ez egy pár napos történetírás volt, az utolsó napokban megjelentek a történetekben úgynevezett kognitív vagy értelmező kifejezések. Tehát amit leginkább a koherenciához tudnánk kapcsolni, tehát amikor már leválik ezekről a negatív eseményekről ez a negatív érzés, már nem vagyunk túlfűtöttek negatív érzések tekintetében, és megjelenik az, amit a történetmondásnak a funkciójaként állapítunk meg, az értelemadás, a jelentésadás, hogy pontosan mi történt, és én hol vagyok ebbe a történetbe, vagy az élményben. Tehát amikor megjelenik ez a koherencia képzés, az értelmező nyelvi jegyek a történetben, na ez volt az, ami jelentősen megnövelte ezeket a fizikális és pszichés egészségi mutatókat.
Érdekes, mint hogyha ilyen érzelmi borzasság lenne jelen, tehát az emberben. Most az jutott eszembe, mint hogy lennék itt Dunakeszi lakom, itt Budapest mellett van egy könyvtár, de ez az aranyos kicsi, tehát az a nem kell sokat, ha már szaladok, akkor végén vagyok, tehát nagyon pici könyvtár, és hogyha oda elmegyünk, ott most ledobálnék minden könyvet, tehát az emberek, hogyha történik valami az életében, egy ilyen érzés, és hogy elkezdi megnézni, melyik könyv hova, melyik rendet kezdene rakni, és hogy rálát arra, hogy akkor minek hol a helye, ez a filozófiai könyvek, ezek nem tudom, és így rendbe rakja magában, akkor ez egy, mintha egy ilyen gyógyulási, megnyugvási olyan állapotok el, ami nyilván minden összefügg, immunrendszer, érzelmek, tehát itt megint csak a testi, fizikai, meg érzelmi dolgok, ezek egyként kezelve, hogy ez jó hatással van az emberre. Én így értelmezem. Az én történetem erre, amit te mondtál, az így néz ki. Az jó értelmezés, ilyen szempontból?
Tökéletesen lefordítottad. Így van, így van. Hogy amikor a polcot bekategorizálja az ember, amikor tudja, hogy a polcon lévő könyvek hogyan függnek össze egymással, valamilyen igen. rendszert visz ebbe a káoszba, igen, a végére, igen.
És ennek, én most direkt fogalmazok így erősen, nem kell igaznak lenni, ezzel is van bajom, mi az igaz. Tehát az igazság, ezt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy mert nincs igazság a másiknak, mondom, óvatosan ezzel a dologgal, mert ez az egyszerű képpel szoktam mutatni, hogy egy 6-os meg egy 9-es, biztos ismered az egyszerű dolog, én 6-os, neked 9-es, most kinek van igaza? Jó, hát ez így egyértelmű, de most kinek van igaza? És az életemnél jóval bonyolultam, mert most nem tudom, a 8 milliárd igazság szolgál a Földön, és azért vannak közös ugye, vélemények, de mégis mindenki egy picit maga is másképp látja dolgokat, ráadásul változunk is, ugye, amit legelején behoztunk, elég komplex ez a rendszer ilyen szempontból. De, és itt emelném ki, az, ha rálátunk arra, hogy másoknak más igazságérzetük van, és az is teljesen lehet rendben, szerinted ennek lehet olyan hatása, hogy mondjuk együttműködést, elfogadást, támogató hatása azáltal, hogy nem kell nekem, hogy elfogadjam Vince Orsa igazságát, most direkt mondom így, de elfogadhatom azt, hogy te úgy látod, és te is elfogadhatod, hogy én így látom, és ettől még a világ rendben tud lenni, hogy te így látod, én meg úgy látom. Tehát lehet ez a fajta rálátásra tanítjuk az embereket, és most nem egyetemem pszichológia szakom, hanem akár a óvodától azt megnézni, hogy Jancsika így látja, Katika úgy látja. Teljesen rendben van, hogy Jancsika ezt így gondolja, amíg nem bántja ezt Katikát, tehát nagyon fontos úgy, hogy nem fizikai, tehát az ő ugyanilyen jogainak érvényre juttatásaiban nem zavarja, ezt a fajta érzékenyítést akár narratíván keresztül lehetséges ez így belevinni? Van ennek bármi alapja, amit most itt mondok, vagy nyögdítselek neked?
Teljesen van. Tehát, hogy az, hogy képesek legyünk nézőpontot váltani, tehát egyáltalán eljussunk oda, hogy képesek vagyunk más nézőpontjait meghallgatni, ez egy több szólamú történetként is felfogható, amiben ugyanazt az eseményt több szólamból játsszuk el, mindegyik szólamból nagyon jól hangzik. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekem valamelyik mellett le kell tennem a voksomat, hanem önmagában odáig eljutni, hogy elfogadjuk azt, hogy ez tökféleképpen lehet ugyanazt a zeneszámot eljátszani, ugyanazt a történetet elmondani, ez már óriási előrelépés lenne az egymás felé mutatott megértésben, főleg abban a világban, ahol gyakorlatilag ezek az elején mondtad, csak angolul jött most eszembe, ez a filtering bubbles, ez a...
Igen, hát ezek a buborékokba jelésített.
Ezek a szűrő buborékok, így van, amikor az algoritmus már eleve úgy működik, hogy olyan történeteket, olyan sztorikat dob föl neked a net, amiben gyakorlatilag észre sem veszed, de az a meggyőződésed, így van, hogy ez a világ, mindenki így gondolkodik.
Igen. De nem. De nem így gondolkodik.
De nem, így van, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.